Na hát ma van a méhek napja. Egyébként ezt a Magyar Méhészek Egyesülete kezdeményezte még 94-ben. A célja pedig az volt, hogy a méz és a méhészeti termékek ismertetésére és megkedveltetésére hozza létre ezt a napot. De azt hiszem,
hogy... mézet gyűjtünk.
Nem, és azt akarom csak mondani, hogy a méhek napjával kapcsolatban kicsit más kontextusban gondolkodunk mostanában, főként itt a klímaváltozás tekintetében. Nagyon sokszor felhívjuk a figyelmet arra, hogy milyen fontos szerepük van a biodiverzitás megőrzésével kapcsolatban.
Mélegelő?
Például a mélegelő. De ez olyan kedves ez a kifejezés, nekem nagyon tetszik. Szerintem jó. Pár évvel ezelőtt még mindenki úgy fennakadt rajta, de szerintem, ahogy egyre több téma kerül elő a klímaváltozással kapcsolatban, elfogadjuk ezeket a fogalmakat. Például ezt is, hogy mélegelő. De hogy miért kell ennyire odafigyelnünk erre, és mi az, hogy fenntartható kerteket hozzunk létre, ezzel kapcsolatban beszélgetünk Szebenyi Péterrel, környezetvédelmi influencerrel és környezetvédelmi mérnökkel, környezetmérnökkel. Szia Péter, jó reggel!
Jó reggelt kívánok mindenkinek!
Na, beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi tulajdonképpen egy fenntartható kertnek a legfontosabb ismérve, hogyan lehet rovar és klímabarát módon megépítenünk egy kertet. Hogyha most nekiállnánk és felsorolnánk ezeket, akkor mi lenne a legfontosabb pár dolog?
Hát ez egy nagyon összetett kérdés, nagyon sokáig lehetne erről beszélni, de alapvetően a sokszínűség kell törekedni, hogy minél többféle élőlény, minél többféle növény is ilyen szempontból ott lehessen a kertünkben, és ez a sokszínűséget hagyni kell létezni, élni, tehát nem gyakorta vágni a füvet, és ezáltal ezt az élő kultúrát ugye elpusztítani, és ezáltal létrehozni egy úgynevezett monokulturális fűállományt, ha csak a kerti zöld pázsitra gondolunk, ami igazából nem nagyon ad teret arra, hogy többféle élőlény ott elszaporodjon, és ott éhessen. És ezáltal ugye, ha méhekről van szó, és nagyobb csomagban nézzük őket, mint beporzó rovarok, akkor a beporzó rovaroknak sem adunk teret, hogy ottan dolgozhassanak, éhessenek, és ezáltal későbbiekben nekünk nektárt, például ha a méhekről van szó, termeljenek.
Egyébként ez nagyon érdekes, hogy mostanában benne vagyunk egyfajta szemléletváltásban, hogy a klasszikus gyep, ez a rendezett, szép felület, ez ha lehet, akkor valamennyire hát oldódjon fel, és mozduljunk el a fenntartható kertek irányába. Nem baj, hogyha gaz van. Tehát, hogy az igazából a beporzóknak egy teljesen jó dolog, de mégis, hogyha szeretnénk egyfajta rendezettséget a kertünkben megvalósítani, vagy akár közterületeken, akkor mi az a fűnyírási, kaszálási módszer, amivel mondjuk így a kecske is jól lakik, káposzta is megmarad elve alapján tudunk gondolkodni?
Hát akinek nincsen lehetősége szó szerint beszerezni egy kecskét erre a célra, annak ugye ott vannak a kézi eszközök, amit a régi parasztemberhez szoktak kötni legtöbb esetben, ugye a salló, a kasza, a fűkasza, ami nem a kézi motorosra gondolok, hanem amit viszont ugye ugyanúgy szinte kézbe kell venni, és ugye fizikai munkát nagyobb erővel ugye kell végeznünk. Ez a fajta manuális, nevezzük manuális, nem elektromos vagy benzines eszközök használata megvédi, populáris mennyiség szempontjából több élőlényt hagy életben, mint hogyha fűnyíróval vagy fűkaszával végig dózerolnánk a kertünket. Én alapvetően úgy szoktam a saját kertemet kialakítani, hogy hagyok úgynevezett ilyen kis oázisokat a különböző lényeknek, kijelölt területeket így a kertemben, ahol meghagyom a füvet, illetve a fűben lévő vadvirágokat is, növényeket is. Ugye volt szó a mélegelőről, ez ugye egy méhészeti szakszó, amit ugye több éve használunk, így már beszélünk róla, de már előtt is létezett. De alapvetően én például nem is méregelőnek nevezem, hanem egy virágos rétnek szoktam általában nevezni a kertemben lévő ezen részeket, mert alapvetően ilyen magkeverékek segítségével a területen elszórtam különböző magokat, ilyen virágmagokat, virágos réti magokat, és ezek ugye kihajtva színesítik a kertemet, és ezáltal támogatni tudom a beporzó rovaroknak az életét is, amellett, hogyha ezeket megfelelő időben elszórtam, tehát akár már előző év őszén, akkor már tavasz elején ezek a növények egy része már ki is hajtott, ki is virágzott, és ezáltal bevonzottam még több rovart, beporzó rovart a kertembe, akik a kertben lévő gyümölcsfákat is be tudták ezáltal porozni, uh-huh. tehát mindenki jól járt. Tehát uh-huh. ebbe is el lehet gondolkodni, hogy ezzel is tudjuk segíteni nem csak az ő életüket, hanem a saját, uh-huh. a saját életünket, a saját kerti munkánk tevékenységét is.
Azon gondolkodtam, hogy egy lakóközösségben ez mennyire életszerű, tehát hogyha... Elképzeltem, hogy elkezdenek vitatkozni a lakók, és valaki erre előáll ezzel az ötlettel, biztos vagyok benne, hogy a többség azt fogja mondani, hogy de én inkább napozni szeretnék kimenni, rám ne szálljon a méhecske, rovarokat tartsuk távol. Nagyon nagy környezetbarát vagyok, de ez úgy, ahogy van, hülyeség, mert kényelmetlen. Hogy lehet ezt áthidalni? Például a tekertetben is van olyan rész, ami mondjuk így megvan hagyva, és oda lehet kifeküdni, napozni, leteríteni a prédet, vagy valami, és a nagy része pedig, amit említettél már a fenntartható szempontok alapján van kezelve, vagy hogy működhet ez, hogy többek számára elfogadható legyen ez a verzió?
Hát a saját családomban is vannak ilyen szempontból viták, hogy akkor most hogy nézzen ki a kert, melyik melyik jobban tetszik, tehát valaki szereti a lenyírt füvet, valaki én például szeretem egy kicsit ilyen dzsungás ez a történet. Pár évezet volt egy mém az interneten, ami arról szólt, hogy a két telek volt egymás mellett, és az egyik telken szögényesre volt nyírva a fű, és azt mondta a fűnyíróval éppen ott közlekedő tulajdonos, hogy ez szégyen, és közben átnézett a szomszédba, ahol egy ilyen kis dzsungeles jellegű kert volt, ahol éppen egy nyugágyon feküdt ott a tulajdonos, és hogy milyen életközösség alakult ki, tehát ez is szimbolizálva meg volt jelenítve a képen, de alapvetően ha a biodiverzitást nézzük, ez lenne a természetes, hogy próbálunk valamilyen szinten együtt élni a természettel, úgy, hogy nem írtjuk ki körülöttünk lévő élőformákat, életet, viszont ugye ezt meg lehet úgy is csinálni, ahogy mondtam, különböző kis szigetek, különböző placok kialakításával, hogy ez az milyenké, ez a mi életterünk, az meg az övéké, és akkor ezáltal nem az lesz, hogy teljesen kiírtunk minden élőformát. A maga az élőformákra el kell mondani az, hogy nem csak a beporzó rovarok vannak a fűben, lehetnek ott békák, különböző csigák is, hasznos csigákról beszélek uh-huh. első körben, de alapvetően nyilván vannak olyan tévhitek is bizonyos helyeken, hogy a magas fű az kullancs veszélyt is eredményezhet, uh-huh. valóban igen. előfordulhat kullancs is, főként ha gyerekes családról van szó, akkor mindenképpen óvni kell a gyermekünket a kullancs...
Meg a kutyásokat.
Igen. Főként, hogyha olyan fajta fű van a kertünkben, amin ugye a kutyákra is veszélyes lehet, ami ugye a lábujjai közé szokott ugye betüremkedni. Érdemes emiatt olyan fajta fűfajtákat kertünkbe elhelyezni, ami ugye nem ilyen problémákat okozhatnak az állatainknak, illetve például nálunk olyan fajta ős gyep van, ha lehet így fogalmazni, ami a tarackos, szinte kiírthatatlan klímaváltozásnak is szinte ellenálló fajta, tehát érdemes maga a kertünkbe is olyan növényeket elhelyezni, legyen az fűfélékről is szó, vagy ilyen világos rétes mélegerőkről, vagy más egyéb növényekről is, amik ugye a klímaváltozásnak a különböző negatív hatásait jobban tűrik, rálják, úgynevezett klímareziliens növényeket.
Uh-huh. Péter, okay. Nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésre álltál és elmondtad mindezeket.
Folytassuk,
hogy
meg lennének kérdéseink, csak a műsoridő járt le. Nagyon köszönjük, hogy itt voltál.
Én köszönöm a lehetőséget.
Szia. Szebeni Péter, környezetvédelmi influencerrel beszélgettünk a fenntartható kertekről és a mélegerőkről.